Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei 61. adásában, melyben a Formula 1-re óriási hatást gyakorló korszakos egyéniségre, a nemrég elhunyt Dietrich Mateschitzre fogunk emlékezni szeretett barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral a stúdió túloldalán. Szia, Sanyi!
Szia, Gergő! Üdvözlöm a hallgatókat!
Dietrich Mateschitz ugye szezon hajrá közben hunyt el hosszú betegeskedés után, és ugye az első adásban a halálhírt követően röviden pár szóban megemlékeztünk róla, de akkor abban maradtunk, hogy az ő jelentőség és az ő életműve nagyobb annál, mint hogy itt röviden két futam közötti rohanásban emlékezzünk meg róla. Ezért döntöttünk úgy, hogy itt a téli szünetben egy külön adást szentelünk neki. Előjáróban, ugye az előző műsorunkban én úgy fogalmaztam, hogy szerintem Dietrich Mateschitz helye ott van a Forma 1 történetének 10 legmeghatározóbb egyénisége között, abban a társaságban, ahova mondjuk Bernie Ecclestone, mondjuk Enzo Ferrari, mondjuk Colin Chapman és még néhány óriás tartozik, mert az a tevékenység, amit a Red Bull nem csak a csapatvásárlás óta, hanem jóval régebb óta, a 90-es évek közepe óta kifejtett a Formula 1-ben, az több szempontból is úttörő volt. És maga az ember, maga a Dietrich Mateschitz mellett erről is fogunk ma beszélgetni. De azt gondolom, hogy mindenek előtt beszéljünk egy kicsit magáról, Dietrich Mateschitzről, hogy is lett ő a világ egyik leggazdagabb, és a Formula 1 egyik, sőt, a sportvilág egyik legbefolyásosabb embere. Honnan induljunk, Sanyikám?
Hát elég messzire kell visszanyúlnunk. Egészen tulajdonképpen a 70-es évekig, amikor Dietrich Mateschitz egyetemista volt, és marketing tudományokat tanult a Bécsi Egyetemen, ha emlékeim nem csalnak, és már akkor is egy különc és sajátos gondolkodású ember volt, és nem kapkodta el az egyetemi tanulmányokat, 10 év alatt végzett az egyetemmel, hogy közben mi mindent csinált, azt szerintem elég kevés feljegyzés van arról, hogy milyen tevékenységet folytatott egyetemi évei alatt, minden esetre, hogy megélte azokat az éveket, az szinte teljesen biztos, mert a későbbiekben is nagyon jót hasznosítani, miután útjára indították a Red Bull vállalatot. Na de hogy is indult a Red Bull vállalat? Beszéljük egy picit erről, amikor már ráfordult erre a gigantikus birodalomnak a beindítására, ugye 1984-ben volt neki egy útja már marketing szakemberként egy nagy világcégnek az egyik márkáját képviselve Tájföldre utazott. Többször is kellett abban az időben arra utaznia neki különböző dílek kapcsán, és egyszer elege lett abból, hogy folyamatos jetlaggel bajlódik, miután megérkezett, és elege lett a kávéból, meg elege lett mindenből, és belebotlott egy italba, aminek a nev... Hú, na akkor, hogy is ejtsük ki ezt? Segíts ki engem.
Kretingen.
Ez már majdnem...
Valahogy így.
Már majdnem pontosan úgy hangzott, mint a Google Translate-nek a kiejtése, amit kibogaráztunk itt a műsor előtt. Erre a bizonyos italra bukkant rá, amit Tájföldön a kamionsofőrök és azok az emberek fogyasztottak, akik komoly megterhelésnek vannak kitéve hosszú időn keresztül, és ez, hát ahogy mondani szokás, beütött neki a cucc. Ráérzett arra, hogy ez valami nagyon különleges, meg valami nagyon sajátos, mert egyszer én hallottam egy sztorit hozzá közel álló berkekből, hogy elfogyasztotta az első ilyen italt, és körülbelül 2 napig nem tudott tőle aludni. Tehát olyan szinten megstimulálta, meg megpörgette őt, hogy tényleg komoly hatása volt ennek a Kretingen nevű italnak, és ezt ő nem is teketóriázott, megkereste ott akkor a gyártót, és megállapodtak abban, hogy akkor ők egy közös vállalatot fognak létrehozni, ami elkezdi forgalmazni ezt az italt Európában is. Akkor az a név, hogy Red Bull, ez még nem létezett.
Egy nagyon hasonló név létezett, ugye a Krettingen, hiszen ez azt jelenti ékestáj nyelven, hogy vörös, gaur, ugye ennek is utána néztünk adás előtt, hogy ez egy bölényféle.
Megengedett, hogy ismertessem ezt? Én ezt kikerestem egészen pontosan, hogy ez mi is pontosan a gaur. Na, hölgyeim és uraim!
Szerintem a hallgatóink imádni fogják. Nagyon figyeljetek, a Formula Podcast biológiai rovata következik.
A gaur az emlősök osztályának párosújú patások rendjébe, ezen belül a tülkös szarvúak családjába és a tulokformák alcsaládjába tartozó faj. A latin kifejezéseket azokat rád bíznám, hogy ha van kedved, esetleg csinálni ezeket.
Nem, én inkább abba az irányba mennék el, tehát ugye, hogy ez szömre tényleg egy európai szemmel bikára hasonlító jószág, inkább bölény ez, mondjuk, de azt azért szerintem bölcsen megláttam, Átasic, hogy se vörös gaur néven nem nagyon fogsz tudni érvényesülni Európában, de a vörös bölény is határeset, ezért aztán ugye ő végül a bikát választotta, és nem volt ez egy rossz döntés. Abban biztos vagyok, hogy ez a döntés, hogy bika legyen az európai állata, úgyszóval, vagy logója ennek az itókának, az biztos, hogy könnyebben megszületett, mint a legendás szlogen, a Red Bull szárnyakat ad, ugye?
Bizony, fején találtad a szöget. Dietrich Mateschitz maximalista volt, és szerette volna az egész sztoriból az abszolút maximumot kihozni. Az én kutatásaim és tájékozódásom alapján valójában ugye 84-ben köttetett meg ez a megállapodás Csáleo Juvidia, a társtulajdonos és Dietrich Mateschitz között, arról, hogy közös vállalatot hoznak hívnak életre, ami Európában is forgalmazni fogja ezt az italt, ami akkor még nem volt energiaitalnak nevezve, viszont 3 évvel később indult csak be a gyártása és a forgalmazása a feljegyzések szerint. Egész egyszerűen azért, mert Dietrich Mateschitz szerette volna ezt az egészet csúcsra járatni, tehát úgy akart megjelenni a piacon, hogy az abszolút tökéletes termék. Például arra nagyon hamar rádöbbent, hogy az eredeti tájital, a Krettingdeng, az túlságosan cukros, túlságosan édes lesz az európai emberek számára, ezért újra kellett gondolni a receptet, hogy kevésbé legyen édes, kevésbé legyen cukros ez a bizonyos ital. Ezzel nagyon-nagyon sokáig kísérletezett már itt Ausztriában, illetőleg hosszasan tervezte, és hosszasan igyekeztek kidolgozni magát a logót, és azt, hogy nézzen ki a doboznak magának a dizájnja. De a leghosszabb ideig, tudomásunk szerint, ezen a Gives You Wings szárnyakat ad szlogenen és motton törpölt a ezen agyaltak a legtovább. Ez állítólag csak ez önmagában egy másfél éves procedúra volt. Több kreatív szakembernek is a segítségét igénybe vette. Állítólag naponta volt, amikor csak néhány tucat, de volt olyan nap, amikor több száz szlogen kezdeményezést, vagy szlogen javaslatot hallgatott meg, és gondolt át. Állítólag minden egyes Isten adott napon ez kötötte a figyelmét, mire végül eljutottak ehhez a bizonyos szlogenhez, amit mindjárt mondok neked, mert kikerestem ezt is, hogy hívták az urat. Úgy hívták, hogy Johannes Kastner. Ez egy frankfurti ilyen média ügynökségnek volt a munkatársa, aki szintén töménytelen mennyiségű ötletet prezentált Mateschitznek, aki végül ez emellé tette le a garast, úgyhogy miután ez az egész folyamat, hogy design, logo, szlogen, íz, mire minden összeállt, akkor már 1987-et írtunk, amikor megjelent Ausztriában az üzletekben és az osztrák piacon a Red Bull, amiből ugye ezt a nevet adták neki, hogy energiaital.
Igen, és hát ugye tulajdonképpen az első igazán nagy dobás Európában ezen a piacon a Red Bull volt, még ha nem is a legelső. Ugye volt azért, mert Európában is próbálkozás ilyesmivel kapcsolatban, de Red Bull volt az, amely hát hogy mondjam, új szintre vitte ezt a, ennek a terméknek a piacát Európában, aztán hogy ez jó dolog vagy nem, azt mindenki döntse el maga. Ugye még itt a bevezetődben, már a Matesiccel kapcsolatos bevezetődben hangzott el az, hogy, hogy 10 éven át volt ő egyetemista, ami nem feltétlenül baj, tehát nekem még nem voltak olyan régen az egyetemi évek, hogy ne tudjam elképzelni, mi mindenre lehetett neki ideje ez alatt a 10 év alatt. Az, nyilván az életpályából egyértelmű, hogy nagyon sok mindent megtanult, de azért az is több mint gyanús, hogy bulikázott is, ahogy azt manapság mondani szokás, és hát ugye végül is a cégnek a történetét, ez a parti hangulat mondhatni a kezdetektől fogva áthatja, ugye?
Igen, ugyanis a feljegyzések szerint az első marketing fogás, amit alkalmazott, az egy pofon egyszerű történet volt. Szokatlan helyeken, hangárokban, épületek tetején szerveztek ilyen totálisan random egyetemi bulikat, amiket a Red Bull szponzorált. Gyakorlatilag Red Bullt lehetett fogyasztani ezeken az általuk megszervezett bulikon, és ez ugye, mert első körben az lebegett a szem előtt, hogy az egyetemisták számára ez egy kifejezetten hasznos ital lehet, mert hogy a vizsgai időszakokban azért a teljesítményt jócskán meg tudja doppingolni, meg az ébrenlétet egy ilyen itóka, ami segíti az egyetemistákat abban, hogy a teljesítményüket fokozzák. Úgyhogy ez volt az első lépés, aztán nagyon hamar megtalálta ám a motorsportot, mert 1989-ben már megvolt az első Red Bull által szponzorált Form 1-es pilóta is, akit úgy hívtak, hogy?
Úgy hívták, hogy Gerhard Berger, és őszintén megmondom itt azonnal, hogy én is megtévedtem kicsit, mert hirtelen arra gondoltam én, hogy Patrick Friesacher volt az első, de ugye ő volt az első, mint annak most utána néztem gyorsan, akit már Red Bull Juniornak neveztek, tehát ugye ezt a megnevezést valóban Friesacher birtokolta először, és nem mellesleg azóta is ugye Red Bull támogatott versenyző, vagy hát a Red Bull-al kapcsolatban lévő versenyző, így szűk 30 év után is, de valóban Berger már 89-ben, mindössze 2 évvel azután, hogy a kis dobozkák kikerültek az osztrák polcokra, már a Red Bull-t képviselte az F1-ben is, nyilván akkor még nem volt ennyire látványos és kiterjedt ez a szponzoráció, mint aztán a 90-es években. És ugye innen folytathatjuk tulajdonképpen, igen, Berger, Friesacher mindenképpen kiemelendő, hiszen ő később, jóval később, de mégiscsak eljutott az F1-ig. A Sauber istállót kell itt a 90-es évekből megemlítenünk, hiszen ugye a Red Bull éveken át szponzorálta őket, hosszú-hosszú éveken át. Ugye ez a kék alapszínű Red Bull festésű és Petronasnak nevezett Ferrari erőforrásokkal körözgető Sauber hosszú-hosszú évekig megszokott látvány volt az F1-es pályákon. És aztán az első igazi mérföldkőnek pedig szerintem az a versenyző nevezhető, aki a Red Bull Junior Team tagjaként először mutatkozhatott be az F1-ben. Ugye immáron, gyakorlatilag 2001 óta működik ebben a hivatalos formában ez a Red Bull Junior Team és ezen a néven, és hát egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy elfeledett pilóta, hiszen róla meg is emlékeztünk az elfeledett versenyzőkről szóló egyik adásunkban, Enrique Bernoldi volt az, aki ebből a junior csapatból egész pontosan az Arrowshoz megérkezhetett az F1-be. De azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy nem ő volt a legsikeresebb a junior nem. csapatból az F1-be érkezők közül.
Nem, viszont Enrique Bernoldinak nagyon sokat köszönhet Dietrich Mateschitz, nagyon sokat köszönhet a Forma 1 is, olyan tekintetben, úgyhogy Mateschitz szerette volna az általa szponzorált csapatba, a Sauber Petronasba beültetni Enrique Bernoldit a 2001-es szezonra. Aztán ebből végül kialakult egy kis patália Peter Sauber csapatfőnök és a főszponzor nagy tekintélyű első emberek között, ugyanis Peter Sauber makacs volt, és minden áron kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő bizony Kimi Räikkönent fogja abba a bizonyos autóba ültetni, úgyhogy kénytelen volt Mateschitz máshol helyet találni Enrique Berroldinak, ez lett az Errose, és tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor hát, ha emlékeim nem csalnak, ott előállt egy nagyfokú bizalomvesztés, és akkortól kezdve lehetett hallani arról folyamatosan, hogy ilyesmiben sántikál Dietrich Mateschitz, hogy akkor megpróbálna ő egy saját csapatot összerakni magának.
Igen, egyébként most lehet, hogy kicsit csapongunk, de nem baj ez. Talán itt akkor, mielőtt a csapatalapításokra rátérnénk, még erről a junior programról beszélhetünk kicsit. Tehát így van, itt a 90-es években voltak ilyen úttörő próbálkozások, aztán 2001-ben megalapították magát a Red Bull junior csapatot, és összesen 20 képviselője, tehát 20 olyan versenyző jutott el eddig a Formula 1-be, akik ebben a programban szerepeltek. Túlnyomó többségük egyébként úgy aktuálisan a program tagjaként került be a Formula 1-be, ha én jól számoltam, akkor 16-an, és voltak néhányan, akik később hátrahagyva a junior csapatot lettek F1-es pilóták. Közülük muszáj megemlítenem két nevet, mert szerintem viszonylag kevesen tudhatják, hogy Karun Chandok és Narain Kartikeyan, azaz az összes indiai Formula 1-es pilóta Red Bull junior versenyző volt, még mielőtt ők bekerültek volna az F1-be, gyakorlatilag a 20 F1-be került pilóta közül, ha jól látom, akkor, ha is jól számolok, akkor ők ketten azok, akik már nem a junior team tagjaként, azaz egy meglehetősen komoly hányadát az elmúlt két évtized F1-es pilótáinak ők juttatták be az F1-be, és hát ugye köztük voltak, ki ne tudná, ugye két világbajnok, úgy mint Vettel és Verstappen, két élversenyző Ricardo és Carlos Sainz, legalábbis a karrierjük különböző szakaszaiban, és hát azért itt van még futamgyőztes pilótaként Pierre Gasly, akinek a behozása szintén egy nagyon nagy, hogy mondjam, hőstett volt, és a Formula 1 számára egy nagyon nagy nyereség volt. Úgyhogy bár jelen pillanatban nem a legszebb pillanatait éli ez a junior program, erről beszélgettünk nem is olyan régen, de összességében a jelentősége az kiemelkedő, és bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy úttörő is a versenyző akadémiák történetében a Red Bull junior program.
Nem véletlen az, hogy ugye, hogy a legutóbbi műsorban beszélgettünk erről, vagy a néhány adással ezelőtt beszélgettünk erről, hogy a Red Bull Junior program az hosszú időn keresztül tulajdonképpen, ameddig Dietrich Mateschitz élt, addig érinthetetlennek számított, ami azért nem véletlen, mert ő végtelenül büszke volt ezekre az eredményekre, meg ezekre a pilótákra, akik az ő segítségével, meg az általa patronált program segítségével jutottak el az F1-be, és tényleg a szíve csücskeként kezelte nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Nem véletlenül bízott rá, vagy bízta rá egy olyan kőkemény vezetőre, mint amilyen Helmut Márko, aki ugye a sportszakmai tekintélyét, meg a sportvezetői tekintélyét azt azzal alapozta meg, hogy ő volt ennek a programnak a fő mentora, meg a fő vezetője, a fő koordinátora, tehát ő így alapozta meg a saját tekintélyét, meg így eresztett gyökereket a Red Bull vállalatbirodalom autósporttal foglalkozó divíziójában, hogy ő gardírozta ezeket a fiatal versenyzőket nagyon-nagyon, tehát a kezdetektől fogva. Így csöppent bele például a Red Bull Racing vezetésébe is.
És talán még azt se baj, ha megemlítjük, hogy volt itt néhány kiemelkedő versenyző, akik az F1-ben nem jutottak el, de más szakágokban nagyon komoly eredményeket értek el korábbi Red Bull juniorként. Itt van például, említhetjük Neil Jánit, aki ugye Le Mans győztes pilóta lett a Porsche-vel, és nem mellesleg Endurance világbajnok. Philipp Albuquerque szintén Endurance-ban ért el nagyon-nagyon komoly eredményeket. Mihály Lajosin, ugye ő az IndyCar-ban remekelt, amíg az a szörnyű balesete nem történt. történt, és Robert Wickensről gyakorlatilag ezt most meg lehet ismételni ezt a mondatot. Antonio Félix da Costa, aki ugye gyakorlatilag a nagy lehetőség kapujában bukott el, tehát amikor már mindenki mérget vette arra, hogy ő majd Forma 1-es pilóta lesz, akkor nem lett az végül, de hát más területeken ő is azért egy komoly karriert futott be, vagy mondjuk az a Jack Duen is évekig náluk versenyzett, aki jelenleg várományosa a hát egy F1-es ülés várományosan, fogalmazzunk így, és ugye arra is látszott esély, hogy már 2023-ban debütálhat. Szóval azon a 20 versenyzőn kívül, aki eljutott az F1-ig, azért voltak még szép számmal olyanok, akikre büszkék lehettek, többek között Helmut Márkó és Dietrich Mateschitz, meg még akiknek ehhez a programhoz köze volt. Ugye az egész Red Bull, inkább így mondanám, és aztán majd tényleg rákanyarodunk a csapatra, de egy másik szempontból is úttörőnek nevezhető a Formula 1-ben, mégpedig, és nem is csak a Formula 1, tulajdonképpen az egész motorsportot, ha vesszük, ugye a 2000-es évek első fel volt az, amikor a korábban a legtermészetesebb és legáltalánosabb főszponzornak számító dohánymárkák ugye szépen kikerültek az F1-ből, illetve általánosságban a motorsportból, és ami nyilván komoly, hogy mondjam, egy komoly lyukat eredményezett a különböző csapatok költségvetésében, hogy azok a legendás cigi márkák, amelyek fémjelezték évtizedekig a motorsportot, azok eltűntek, és gyakorlatilag az energiaitalok vették át a helyüket úgy szólván, hiszen ugye a Formula 1-ben, a MotoGP-ben és más primer szériákban is nagyon sok istálónál megjelentek a különböző energiaital márkák, és most nyilván ez itt nem a reklám helye, úgyhogy most azért mondjuk ki, hogy az Red Bull mellett ugye a Monster, a Rockstar például nagyon komoly szerepet vállalt, ugye a Williamsnek volt magyar energiaital szponzora is, tehát hogy azért nagyon sok márka megjelent ebben a szerepben, és ezek között is a Red Bull volt az, amelyik az utat mutatta tulajdonképpen.
Tulajdonképpen ő nem csak egy üdítőitalt teremtett meg, hanem egy komplett műfajt. Az üdítőitalok piacán nyitott egy egészen új dimenziót, aztán csak idézd fel magadban, hogy volt egy olyan időszak itt Európában, amikor gombamód megszaporodtak ezek a bizonyos italok, amikor bementél egy akármilyen szupermarketbe, és egy komplett sor, ahol csak és kizárólag ezeket az italokat kaptad, mindenféle színűt, mindenféle ízűt, mindenféle árkategóriájút, de az volt a csodálatos ebben, hogy mindig a Red Bull tudott maradni a legnagyobb király. Tehát mindig ők diktálták a tempót ezen a piacon. Tehát arra ösztökélték azokat, akik ebbe a fába vágták a fejszéjüket, hogy igen, meg kell próbálni arra a szintre felnőni, de azért én azt gondolom, hogy ezt ki lehet jelenteni, hogy ez mind a mai napig senkinek nem sikerült.
Hát szerintem nyugodtan kijelenthetjük ezt, és nyilván nem csak az energiaitalok piacán maradtak ők illovasok vagy piacvezetők, hanem ebben a bizonyos sport tevékenységben is, mert valóban azt gondolom, hogy különösen most a Rich Energy-t hagyjuk már arról is.
Nekik nem sikerült erről szintre feldönni, pedig egyértelműen én beszélgettem William Storyval, valamelyik 2019-es Autosport és Formula magazinban van is egy interjú, ahol deklarálta, hogy ő hisz abban, hogy fel lehet nőni arra a szintre, amit a Red Bull képvisel, és hogy ő teljesen meg volt győződve arról, hogy ez a sztori ez működni fog, és hamarosan a Rich Energy lesz a következő Red Bull. Hát nem nagyon jött össze eddig.
Hát nem. És hogy tényleg nagyon sok mindennel, tehát sok területén a motorsportnak föltűnt mindenkett a Monster és a Rockstar, de akkora olyan kiterjedt sporttevékenysége egyiknek sem lett, mint a Red Bullnak.
Én tudok olyan autóversenyzőt, aki miután kifutott az egyik szponzorációból, elmondom neked a sztorit. Robbie Gordon. Megvan a Robbie Gordon. NASCAR, IndyCar, Dakar, minden. Ugye a Dakaron ment a Volkswagennel, a gyári Touareggel, ami ugye Red Bull által szponzorált autó volt. Onnan lefőtt neki a kávé, átkerült, ugye csinált magának egy ilyen hammeres formációt, a saját csapatát, ott már a Monster volt a főszponzora, úgy versenyzett évekig, hogy azokkal a monsteres autókkal, aztán amikor ott is kitelt neki a muzsika, és befejeződött az együttműködés, akkor nem tudott jobbat kitalálni, csinált magának egy energiait a márkát, aminek az volt a neve, Speed Energy. Amikor jártam a 2013-os San Felipe 500-on Mexikóban az amerikai tereprallit tanulmányozni, akkor volt alkalmam megnézni. Gyakorlatilag az egy olyan energiaital volt, amit ő teremtett meg azért, hogy ő is elmondhassa, hogy neki is van energiaital a szponzora. Erre varjágom volt.
Óriási. Kérlek szépen meg is találtam közben. Hát nem mondanám, hogy ismerős a logó, ezt nem merném állítani, de valóban itt van. No, én azt gondolom, hogy rákanyarodhatunk a magára Formula 1-es csapatra, pontosabban csapatokra, hiszen ugye miután a Red Bull Junior Team létezett, miután a Red Bull szponzorként jelen volt sok évig az F1-ben, miután versenyzőket vittek az F1-be, hát a következő lépés, nem, mondtad, hogy nem volt megállás, és ez volt a következő lépés, Dietrich Mateschitz vásárolt magának egy Formula 1-es csapatot 2004 végén, ugye a néhai Jaguar istállót vásárolták föl, és nevezték át Red Bull Racingre, és 2005-től kezdve ugye immáron a Red Bull saját csapataként működött az F1-ben a Milton Keynes istálló.
Én már akkor javában írkáltam Forma 1-ről, képzeld el. És megvannak azok az érzések bennem a mai napig, amikor jöttek a pletykák azzal kapcsolatban, hogy a Jaguar le fogja húzni a rolót. Ugye ez volt az első előjel, hogy a Jaguar lehúzza a rolót. Aztán meg is érkezett ezzel kapcsolatos bejelentés, hogy igen, a Jaguar befejezte, a csapat eladó. És akkor ment napokig a pletyka, hogy akkor vajon ki lehet a vevő, és akkor elkezdtek a brit sajtóból elkezdtek érkezni az információk, hogy talán a Red Bull lehet az, aki megvásárolja tokkal vonóval. És ugye óriási volt a szkepticizmus mindenütt a világon, hogy te atya úristen, hát mit akar csinálni egy ilyen üdítőitalos cég egy Forma 1-es csapattal? És akkor emlékszem egy Mateschitz nyilatkozatra, már nem tudom, hogy melyik portálon találtam akkor, abban az időszakban, de ott ilyen nagyon komoly víziót fogalmazott meg, hogy ő úgy gondolja, hogy ha ők ezt a projektet beindítják és megvásárolják ezt a csapatot, akkor azzal együtt dimenziót is váltanak, mert hogy onnantól fogva ő elmondhatja majd azt, hogy a Red Bull az szemmagasságban lesz például a Ferrarival, vagy a McLarennel, vagy ezekkel a nagy patinás autógyártókkal, akik már akkor nagyon nagy nevek voltak a Formula 1 világában, meg az autógyártás világában. Hogy azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ezzel egészen jóval magasabb polcra lehet felrakni a brandet, hogy lehet, hogy sok pénzbe fog kerülni, de a brandnek az erősítésében nagyon sokat fog. Most már nem csak egy szponzor lesz, hanem ők maguk is belépnek a konstruktőri kategóriába. Ezt ő egy nagy vizionáriusként ő meglátta ezt, hogy ebből nagy dolgot lehet kihozni. Elképesztő szkepticizmus övezte ezt a történetet, hogy mi lesz ebből. Aztán egyszer én emlékszem rá, egy nagyon hűvös reggelen érkezett meg a bejelentés azzal kapcsolatban, hogy bizony a Red Bull a Jaguar új tulajdonosa, és a Red Bull vásárolta meg az eladó sorba került nagy macskás csapatot.
És egyébként azt kell mondjam, hogy egyfelől teljesen érthető az a fajta szkepticizmus, ami ezt a projektet övezte, mert figyelj, most egyébként vannak, akik a mai napig a szörp gyáros csapatként emlegetik őket, azért ez azt kell mondjam, hogy nem kevéssé méltatlan egy ötszörös konstruktőri világbajnok alakulattal kapcsolatban. Na de 17 évvel ezelőtt, vagy 18, amikor megtörtént ez a bejelentés, persze, hogy keresztbe állt a szemem mindenkinek, hogy miért akar egy legjobb esetben is italgyáros alakulat Formula 1-es csapatot üzemeltetni. Aztán hamar rácáfoltak a kétkedőkre, mert ugye az legelső szezonjukban, 2005-ben, pedig ne feledjük, Cosworth motorral mentek akkoriban, már akkor se volt jó, és ennek ellenére több pontot szereztek, mint a Jaguar. Nem? Bocsánat, így pontosabb, de hogy több pontot szereztek, mint a Jaguar az előző két évben összeadva. Tehát azonnal látszott, hogy azért valami itt készül. Persze, az nagyon-nagyon fontos és nagy fegyvertény volt, hogy sikerült leigazolniuk David Coulthardot a McLarentől, az meg még fontosabb volt, hogy egy évvel később David Coulthardot Adrian Newey, a Formula 1 egyik, valahogy egyik legnagyobb tervezője is követte a McLarentől a Red Bullhoz, és legkésőbb ekkor, amikor Newey-t megszerezték, akkor már sejteni lehetett, hogy hát itt valamit komolyan gondolnak. Valamit komolyan gondolnak.
Newey-nak a könyvében olvastam azt a kis szösszenetet arról, hogy őt hogy szerződtették le. Hogyha felidézed magadban, nem tudom, hogy mennyire voltál aktív akkoriban, de már egy néhány évvel korábban is próbálta a Jaguar, amikor Niki Lauda volt a csapatfőnök, próbálta megszerezni Adrian Newey-t, és Mika Häkkinent is a Jaguarhoz. Próbálta elcsaklizni őket a McLarentől. És volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy sikerül Laudának ez a fegyvertény, de nem jött össze, lebőgött egy grandiózus ajánlattal, Ron Dennis ott tudta tartani Adrian Newey-t is, és Mika Häkkinent is akkor a csapatnál, és akkor úgy tűnt, hogy egy időre ez így elcsendesedett ez a történet, hogy Newey nem akar onnan kifelé tekintgetni a McLaren berkein belülről. Aztán a Horner és a Marco és ez a társaság volt az, akik újra felvetették ezt, hogy ahhoz, hogyha szintet akarnak lépni, ahhoz elengedhetetlen egy ilyen szupersztár tervezőnek a megszerzése, és felidézte Newey a könyvében azt, hogy őt elreptették Ausztriába teljes titoktartás mellett, akkor, amikor ez a bizonyos egyezkedés zajlott. Azt mondta, hogy neki akkor már tele volt a hócipője a McLarennel, nagyon szeretett volna kikerülni abból a ridegnek mondott környezetből, és akkor azt mondja, hogy a feleségével együtt vitték Ausztriába, különgépen, ahol a Matesic fogadta őket, ott körbevezették, a Red Bull birodalmat megmutatták neki, majd a végén találkozott ugye a nagy emberrel. Majd erről szeretném, beszéljünk egy picit majd Dietrich Mateschitznek a személyiségéről, mert én találtam egy nagyon érdekes hasonlóságot, és szeretném majd...
Mindenképpen gondoltam, hogy a végén erre kanyarodjunk majd rá.
Oké. Tehát megjelent a nagy ember, ott bemutatták őket, a Marco állítólag fölkészítette, és a Horner is Dietrich Mateschitzet arra, hogy ki is Adrian Newey, meg miért lenne elengedhetetlenül fontos az, hogy ő a Red Bull kötelékébe szerződjön. Akkor mondta Newey, hogy ő leült, beszélgetett vele, rácsodálkozott, hogy milyen karizmatikus, meg különleges ember, ugye, ez zárkózott ember volt, nem volt egy magamutogató, extrovertált Pali Matesic, és azt mondja Newey, hogy a végén bemondta a tarifát, hogy akkor ő mennyiért tenné át a székhelyét a McLarentől a Red Bullhoz, aminek az lett a vége, hogy a Matesic felpattant, elviharzott, bezárkózott egy irodába, és azonnal oda rendelte magához az embereit. És onnan, amikor azok kijöttek, azt mondta Newey, hogy az látszott rajtuk, hogy azért meg vannak szeppenve, tehát haj alig volt a fejükön. És akkor ők is tájékoztatták arról, hogy hát a főnök igazán most sokalja ezt a pénzt, amiért te szeretné jönni, hogy akkor te mit tudsz ezért ígérni? És fővázolta, hogy akkor ez hogy tudna működni ez a történet, hogy ő érzése szerint mit tudna magával hozni a Red Bullhoz. Akkor ezek bementek az irodába, ott megint beszélgettek egy kicsit, ott állítólag megint gyanús zajok szűrődtek ki, majd egyszer csak nagy vigyorral az arcukon megjelentek, és akkor azt mondták, hogy oké, akkor a főnök leokézta. Mehet a biznisz, úgyhogy így került Adrian Newey a Red Bullhoz.
És aztán azért kellett egy-két év ahhoz, hogy Newey-nak a munkája az igazán látványosan kifizetődjön. Ugye fiatalabb hallgatóink számára a Red Bull ugye mindig egy élcsapat volt. Hát persze nem is csoda, mert 2009 óta ugye egyetlen egyszer volt, hogy fordult elő, hogy ők nem végeztek a bajnoki dobogón. 2009 óta. És ez az egyetlen szezon volt az a 2015-ös, amikor nem szereztek futamgyőzelmet. Tehát a Red Bull persze az elmúlt szűk másfél évtized abszolút élcsapata, de az első éveknek azért voltak Hát mondjuk, hogy kevésbé szép pillanata is. Ugye egyrészt évekig tartott, mire megtalálták David Coulthard mellé a másik versenyzőt Mark Webber személyében. Az első szezonban ugye azt találták ki, remek ötlet volt, hogy Christian Klien és Vitantonio Liuzzi majd váltják egymást a két autóban. Aztán végül hamar rájöttek, hogy Liuzzi esetében ezt nem kell annyira erőltetni. A következő szezonban ugye Klien távozott idő előtt, és örök kedvencem Robert Dornbos is Red Bull pilóta lett egy kicsit, szóval azért volt itt elég nagy összevisszaság, és bár 2008-ban úgy tűnt, hogy na most már azért alakul valami, a szezon felénél tudnélik negyedikek voltak a bajnokságban, már hogy a konstruktőrök között, aztán annak a szezonnak az lett a vége, hogy a Toro Rosso, tehát a testvércsapat, akikre majd mindjárt kitérünk azért egy pár szó erejéig, az elverte őket az összetetben, és az nagyon kínos volt. Ugyanúgy, ahogy a Hondának kínos volt a Super Aguritól kikapni egy évvel korábban az összetetben, hát a Red Bullnak is ez elég kellemetlen volt, de talán annyira mégse bánták, hiszen a Toro Rosso nagy sikereinek a fő letéteményese az Sebastian Vettel volt, aki ugye utána átment a Red Bullhoz. 2009-ben a szabályváltozás után egyéni és konstruktőri ezüstérem, aztán megjön Zsinórban a négy bajnoki cím. És ugye a Red Bull ezzel végképp helyet követelt magának az F1 nagy csapatai között, tehát a negyedik bajnoki cím után már tényleg, aki szörpgyáros istálónak nevezi ezt, az szerintem az puszta rossz indulatból teszi, és nem más okból.
Te emlékszel-e arra, ahogyan indult ez a történet? Hogy mi volt akkoriban a fő eleme a Red Bull imidzsének?
Hát, hogy ők a legjobb fejek a pedokban, ott vannak a legjobb bulik a pedokban.
A Red Bull volt a Formula 1
mindenki jól érzi magát.
A Red Bull volt a Formula 1 parti csapata. Tehát ami agyament dolgot el lehetett követni, ők a világon mindent megcsináltak. Tehát újságot nyomtattak a verseny hétvégék helyszínén Red Bulletin címmel, ahogy érkeztél a pedokban, ahogy megérkeztél a pedokba, a pedoknak a kapujába csinos hölgyek adták a kezedbe az ott a helyszínen szerkesztett, nyomtatott, friss pedok magazint, vagy pedok napilapot gyakorlatilag, amiben polgárpukkasztó dolgok is szerepeltek. Volt egy időszak, amikor Ron Dennis kitiltott mindenkit a McLarentől, akinek a kezében ott volt a Red Bulletin. Zajos partikat csináltak, őrületes partikat, tehát kibérelték gyakorlatilag a legnagyobb stadiont a szezonzáró brazil nagydíj helyszínén minden évben azt a 100 000 fős stadionban szerveztek óriási meg a bulikat, ahova gyakorlatilag oda csődítettek egy nagyobb városnyi embert, akiket etettek, itattak, a legjobb DJ-k húzták a talpalávalót. Minden évben több olyan verseny volt, amikor valami mozifilmet népszerűsítettek, szervizcsapatot birodalmi katona uniformisba öltöztették, vagy James Bond film mellett kampányoltak. Töménytelen mennyiségű mozifilmnek csináltak ilyen hírverést a saját platformjukon keresztül, de az egyik csúcsportéka volt, ami nagyon sokáig jellemezte a Red Bullt, az például ez az úgynevezett pedok szépségverseny. Minden verseny helyszínen a verseny hétvégét megelőzően castingoltak csinos hölgyeket, akik aztán gyakorlatilag versengtek egymással a hétvégén, mindenkit behoztak a pedokba, és akkor gyakorlatilag nekik az volt a feladatuk, hogy kedveskedjenek a vendégeknek, meg mutassák meg azt, hogy ők mitől gyönyörű hölgyek. Minden egyes helyszínen kiválasztottak egy győztest, azt mindig hangsúlyozták, hogy nem csak a külcsin, hanem a belbecs is figyelembe van véve, minden helyszínen kiválasztottak egy győztest, és akkor a szezon zárón volt ennek a versengésnek az eredmény hirdetése. És ez számunkra magyarok számára is kedves, mert magyar hölgyek többször kerültek be a top 3-ba ezen a szépségversenyen, nevezzük Formula Una, ez volt a neve ennek a versengésnek. Volt egy év, amikor egy magyar hölgy nyert, nem tévedek, 2008-ban. Egy magyar hölgy nyerte meg ezt a az volt azt hiszem talán az utolsó. De volt még egy, azt hiszem, talán lehet, hogy kétszer nyertek magyar ügyek. Nem merném már a nyakamat ők életeni hozzal kapcsolatban.
De ha valamelyikük hallgat minket, akkor mindenképpen jelezze ezt a Formula Podcast Facebook csoportban.
Így van. Szenzációs nagy hírverésnek számított ez, tehát amikor nem úgy ment, nem olyan volt a lapjárás, mert azért valljuk be őszintén, a kezdeti időszakban nem olyan nagyon jó volt a lapjárás a Red Bullnál, tehát világra szóló sikerekről akkor még nem lehetett beszélni, de mindig volt valamiféle téma velük kapcsolatban, amivel ők mindig a címlapokon szerepeltek a Red Bull, és az óriási nagy megtérülést eredményezett az anyavállalatnak.
Hát így is kell ezt csinálni. Azt viszont, hogy azért ők a szakmai munkára is figyelmet terveznek fordítani, az jelezte, hogy ugye egyetlen évvel a Jaguar után egy másik istállót is megvásároltak, a Formula 1 legnagyobb kis csapatát mondhatjuk, a Minardit 21 év működés után vette nevére Dietrich Mateschitz, és a Red Bull Toro Rosso néven, ami ugye a Red Bull olasz fordítása, és a Toro Rosso gyakorlatilag az is egyfajta úttörő kezdeményezésnek nevezhető, olyan értelemben, hogy egy valódi junior csapatot hoztak ezáltal létre, ugye nem B csapatot, mint mondjuk tette azt a Honda a Super Agurival, hanem egy olyan istállót, amelynek dedikált célja az volt, hogy kinevelje a fiatal versenyzőket a nagy csapat a Red Bull Racing számára, és hát ez jó néhány esetben így is történt. Nyilván itt megint csak mindenek előtt Verstappent és Sebastian Vettelt kell megemlítenünk, de hát ugye szintén a Toro Rosso-ból került a Red Bullhoz hosszabb, rövidebb időre Ricciardo, Daniel Kwiat, aki ugye a másik irányba is ment, Alex Albon, valamint Pierre Gasly is, tehát ezt a funkcióját azért összességében nagyon jól töltötte be a Toro Rosso, olyannyira, hogy Sergio Perez lett időtlen idők óta, Mark Webber óta az első pilóta, akit a Red Bull Racing, tehát az anyacsapat kívülről szerződtet. És összességében én azt gondolom, hogy a Toro Rosso is mindenképpen egy sikeres projektnek nevezhető, akkor is, ha voltak itt szebb, meg kevésbé szép időszakok, nyilván a legszebbek talán az átnevezés után következtek, Alfa Tauri néven a 2020-21-es szezonok egészen pazarok voltak, de hát egyébként is ezt mindenképp emeljük ki, hogy miközben a Minardi, hát na, szerettük őket, de nem az eredményeik miatt, nyugodtan fogalmazhatunk így. Addig ugye a Toro Rosso már második szezonjában bajnoki hetedik lett, a harmadikban meg bajnoki hatodik és futamgyőztes istálló, tehát sikerült is szintet lépni azzal a csapattal, amely története mondjuk utolsó 10 évében azért küzdött, hogy elkerülje a bajnoki utolsó helyet, és rendszerint ez nem sikerült nekik. Tényleg nem leszólva a Minardit, imádtuk őket, csak nek más okai voltak, nyugodtan fogalmazhatunk így. És hát jelenleg is ugye két csapata van a Red Bullnak az F1-ben. Aztán ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ez így marad-e. Mert ugye, és erről is tettünk említést talán az adásban is már, mert ugye az a helyzet, hogy Dietrich Mateschitz halálával valószínűleg sok minden meg fog változni. Egyetlen mondatra kitérve egy másik irányba, ugye van a Red Bullnak egy futballbirodalma is, ha más nem, a magyar játékosok miatt is nagyon jól ismerjük, akik a Salzburgban és a Lipcsében is jeleskedtek, illetve jeleskednek, ugye Gulácsi Orbán és Szoboszlai személyében. Tehát a futballbirodalom jövője is erősen kérdéses, és ahogy arról beszéltünk az adásban, az Alfa Tauré is annak tűnik. Az anyacsapaté nyilván nem, a Red Bull Racingé, tehát a Red Bull Racingnek a brandértéke az valószínűleg már fogható az energiaitaléhoz, vagy tentúl is nőtt azon, tehát bolond lenne, aki megválna ettől, de a Taurinál már lehet, más a helyzet.
Tudod, hogy látom ezt a dolgot?
És mesélj.
Nem olyan nagy titok az, hogy azért időről időre szoktunk erről bűsoron kívül is beszélgetni. Tulajdonképpen a Red Bull ezzel a Forma 1-es szerepvállalással már felnőtt arra a szintre, hogy azt lehet mondani, hogy a Red Bull az F1-es jelenlét nélkül egyáltalán nem lenne ugyanaz. Egyáltalán nem lenne ugyanaz. Azoknak, akiknek halvány lila dúszjuk nincs a Forma 1-ről, azok is, hogyha egy Red Bullt meglátnak, azoknak is azonnal ez a furcsa alakú autó jut eszükbe, amit Forma 1-es autónak hívunk. Tehát jártam már olyan országban a világon, ahol tulajdonképpen a Forma 1, mint olyan, az totálisan ismeretlen fogalom, tehát nem létezik, nem nincs tévéközvetítés, nem nagyon van benne a köztudatban, hogy mi a fene a Formula 1, viszont a doboz mellett mindenütt ott van a versenyautó, és hogyha beszédbe elegyedsz az emberekkel, akkor tudják, hogy azoknak van ilyen versenyautójuk is. Tudod, az, ami ilyen hangos, meg gyors, meg lapos, meg szárnya van, meg a fene tudja. Tehát, hogy én jártam már olyan országban, ahol az energiait arról tudták, hogy mi az autó. Nagyon sok helyen pedig úgy van, ahol a versenyzésből ismerték meg ugye a Red Bullt, mint olyat, ugye az energiaital a népszerűsítésére használják időtlen idők óta ezt a platformot. Picit olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, mint a Forma 1 és a Ferrari kapcsolata. Tehát, hogy a Ferrari sem lenne ugyanaz a Formula 1-es jelenlét nélkül, meg a Formula 1 sem lenne ugyanaz a Ferrari jelenlét nélkül. Ez egy olyan dogma, ami szerintem a megdönthetetlen kategóriába tartozik. Tehát, hogy ezen lehet elmérkedni nagyon-nagyon sokáig, de a végén mindig ugyanoda lyukadsz ki, hogy basszus, ez tényleg így van, nem? Hogy nem lenne ugyanaz a Forma 1 a Ferrari nélkül, és a Ferrari mitosz sem lenne ugyanaz, hogyha mondjuk egyik napról a másikra elcsavarnák a kapcsolót, és azt mondanák, hogy nincs tovább Forma 1. Éppen ezért akármi is lesz itt a Matesic halálát követő korszakban, én azt gondolom, hogy ez az új vezetői triumvirátus, ami ott összeállt, Oliver Minclav, úgy hívják az urat, ugye? Az új főnök.
Jól emlékszem.
Ott az RB Leipzignek volt ő a nagyon nagy főnöke. Ő csatlakozik Mark Mateschitzhez, Dietrich Mateschitz egyetlen fiához, és egy harmadik személyhez, akik irányítják a Red Bull birodalmat. Én azt gondolom, hogy ez nem fog megváltozni. Tehát ők ezzel tökéletesen tisztában vannak, hogy erre a csapatra szükség van, és ezt nyomatni kell ezerrel, ameddig csak lehetséges. Tehát ez, ha a junior program megkérdőjeleződik, ha esetleg úgy alakul, hogy túladnak az Alfa Taurin, ahogy halljuk erről a pletykákat már egy ideje, akkor is én azt gondolom, hogy a Red Bull Racing az az érinthetetlen kategória.
Én is így gondolom, és bízom is ebben, és hogy ez a Ferrari párhozam azért is ül, ahogy utaltál is rá, mert hogy a Formula 1-nek is szüksége van a Red Bullra. Tehát a Red Bull gyakorlatilag az elmúlt szűk két évtizedben kivívta a helyét a Formula 1 nagy csapatai között, nem csak aktuálisan, hanem történeti távlatban is. Ugye a különböző sikerességi mutatókban a Red Bull ugye az 5.-6. a Forma 1 történetében a Lotusszal birtokolják ezt az 5.-6. pozíciót, attól függ, hogy milyen számadatot nézünk. A futamok számát tekintve már top 10-es a Red Bull az F1 történetében, és a szezonok számát tekintve is jövőre már a 12. helyen fognak állni. Tehát egy patinás istállóvá vált, arról nem is beszélve, hogy tényleg a jelenlegi mezőny durván egy negyede, vagy inkább, hát nem mondjuk, hogy durván egy negyede Red Bull növendékként érkezett meg a Formula 1-be, ilyet se nagyon tud más fölmutatni, és hát arról is tegyünk említést, hogy van egy versenypályájuk is, amelyet közmegelégedésre üzemeltetnek, azt hiszem nem túlzás így fogalmaznunk. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy, és hát ugye tényleg van pilótájuk nekik a Williamsnél, a Ferrarinál, az Alpinnál, tehát olyan versenyzők, akiket ők hoztak be, azaz nem is csak maguk számára termelik a fiatal versenyzőket.
Még megspékelném ezt a felsorolást, hogyha mérlegre teszed, hogy mennyit nyom alatba, az például nézd meg, hogy tehát a jelentősége, meg a súlya a Red Bullnak, hogy milyen hihetetlenül sokat tettek az F1-ért. Tehát gondolj bele akkor, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ők nem veszik meg a Jaguárt. Tehát egy olyan időszakban vásároltak meg kvázi mentettek meg egy csapatot, amikor azért valljuk be őszintén annyira nem tolongtak a befektetők azért, hogy Forma 1-es csapatot szeretnének vásárolni.
Hát konkrétan 10 alá esett volna a csapatok száma, ami ugye sokszor volt rá esély, de szerencsére soha nem következett be legalábbis teljes szezon hosszúságban.
Ebben elévülhetetlen érdemei voltak
bizony.
Dietrich Mateschitznek és annak az oldhatatlan szenvedélynek, ami őt vezérelte az autóversenyzések kapcsolatban, hogy ott hirtelen ott két év alatt két csapatot is elkapott, amik már kezdtek lefelé esni az asztalról. Ezzel kvázi egyben tartotta a Forma 1 mezőnyét, úgyhogy nem kellett Pörniek lesz tudnak vakarnia a fületövét, hogy milyen irányba mozduljon, hogy tartsa egybe a mezőt. Aztán ugye utána jött, amikor igen, vannak új pályák a világ minden táján, de azért, hogyha megnézzük, az Európában azért nincs olyan ultramodern pálya, mint amit ő kalapált szépen abból az A1 ringből, ami ugye viseltes volt, meg régi volt, meg már arról beszéltek, hogy elbontják, meg a fene tudja, hogy milyen hírek terjengtek arról, amikor egyszer csak jött az az információ, hogy úgy döntött Mateschitz, hogy megvásárolja. Úgyhogy Steyerország szívében van, ugye Mateschitz osztrák, de például ez is egy érdekesség a személyével kapcsolatban, hogy annyira patrióta volt, hogy bárhol járt és megkérdezték tőle, hogy milyen nemzetiségű, akkor ő azt vallotta, hogy ő Steyer kozmopolita. Steyer világpolgár gyakorlatilag. Nagyon büszke volt a Steyer mi voltára, meg hát az a kis ékszerdoboz, amit ő ott tényleg amivé varázsolta egyrészt a Red Bull ringet, másrészt azt a térséget, ami ott van, hát ez egyszerűen káprázatos. De majd ezt, amikor egy kicsit a személyiségéről fogunk beszélni, akkor el fogom mondani, hogy engem minél inkább haladunk előre az időben, kire hasonlít, vagy kire emlékeztet leginkább Mateschitz. Nem fogod kitalálni, szerintem.
De nézd, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ezt el is mondhatod, mert azt hiszem itt az ideje, hogy magáról az emberről beszélgessünk kicsit. Arról az emberről, aki... tehát hogy mondjam, annak ellenére, hogy egy mennyire befolyásos figura, hogy egyébként mennyire rockstarra tudta venni a figurát ezzel az állandó formerviselettel és minden egyébbel, nem annyira mutogatta magát, mint jó néhány más csapat tulajdonos. Tehát kicsit azért ő mindig a háttérben maradt, és nem volt az exhibicionista típus, amit hát azért mondhatnánk neveket, na mindegy, most nem mondom. Na, kire emlékeztet téged ez a drága ember?
Mondom neked, de szerintem nem fogsz inni a fülednek. Elsőre azt fogod mondani, hogy ez az ember bolond, aztán rá fogsz jönni, hogy lehet, hogy nem is vagyok annyira bolond, és van benne valami. Dietrich Mateschitz, kérlek szépen, a Formula 1 Michael Jacksonja volt.
Aha, ez az ember bolond. Na jó, hallgatlak, miért?
Ő volt a Formula 1 Michael Jacksonja. Amikor mutatni kellett valamit, akkor villantott. Olyat, hogy az egész világnak tátva maradt a szája. De egyébként szeretett elvonulni a világtól, ő nem szeretett a csapból is folyni. Szerette azt, hogyha őt szerették, ezt tudjuk hallomásból, hogy azt nagyon-nagyon nagyra értékelte, hogy például azt a vidékfejlesztési munkát, amit végrehajtott Ausztriában, hogy azt a helyi emberek díjazták, ő neki ettől repesett a szíve, hogy tud valamit tenni a saját közvetlen környezetéért. Tudunk arról is, hogy nagyon sokat jótékonykodott, meg segített mindenfelé, ugyanúgy, mint Michael Jackson. Azt nyomot hagy maga után, mégpedig olyat, amire akár több generáció is nagyon jó szívvel fog emlékezni, meg tiszteletben fogja tartani, ez is elvitathatatlan. És ugye neki is megvoltak ezek a kis apró hóbortjai, amik Michael Jacksonnak. Most azokat nem veszem ide, azokat a nagyon csúnya hóbortokat, amiket vele kapcsolatban emlegettek már, mint Michael Jacksonnal. De például...
Ugorjuk is.
Dietrich Mateschitz imádta a repülést, repülőgépeket gyűjtött, meg szenvedélyesen odáig volt, ezért olyan kollekciója volt, hogy szem nem maradt szárazon, és repülte is egyik-másik ilyen gépezetet. Akkor megvoltak ezek a kis apró, kis emberközeli hóbortjai neki, mint például az, hogy ugye Fuschlammsee-ben, Ausztriában van a Red Bullnak a központja, ott volt neki is az európai saját rezidenciája, ahol az életét élte közel a gyárhoz. A gyár mellett van egy vagy nem gyár, bocsánat, a központja a Red Bullnak, tehát a Red Bull irodaház, a Red Bull főadiszállása, amellé oda van telepedve egy ilyen food truck, amiből ilyen különleges húsételeket lehet vásárolni. Még a nevét is kikerestem, az a neve neki, hogy Gauchos del Gusto. A legendárium szerint ő minden nap, amikor ott tartózkodott, minden nap fogyasztott egy valamilyen ételt onnan, általánosságban véve a legnagyobb gyakorisággal hamburger, de soha nem ő ment le, hanem mindig az asszisztense ment le, és vitte föl neki az irodába a kedvenc hamburgerét. Ugye, ő is egy kicsit ilyen megszállott volt, hogy nagyon hitt abban, hogy amit ő csinál, az annál jobb nincs a világon, ezért a különböző forrásokból, amiket hallottunk, meg le vannak ennek írásos nyoma is szerte az interneten, hogy állítólag naponta 12 doboz Red Bullt fogyasztott el. Mert szentű itt olyan már... ezt egy tekintélyes német lap is leközölte ezt az információt, és ezt állítólag ő maga árult el. Hogy most ez konkrétan energiaital volt, vagy más, mert ugye már réges-régen nem csak energiaital van a Red Bull kínálatában, hanem különböző organikus frissítők, meg üdítők, meg mindenféle ízű, színű, mindenféle italuk van nekik, hogy ez csak Red Bull lett volna, nem tudom, de a állítólag 12 dobozzal fogyasztott, de minden egyes napon annak meg kellett lennie. Ugye neki is megvolt ez ami a Jacksonnak volt, a Neverland, amiről ugye az egész világ beszélt, hogy az micsoda egy csodálatos farm, amit megvásárolt, és ő maga felturvózott, az volt a Matesicnek a Spielberg. Hogy megvett egy lelakott pályát, amit feltuningolt úgy, hogy ez tényleg ez káprázatos. Tehát a Red Bull Ring, találkoztunk idén Formula Podcast hallgatókkal a Red Bull Ringen, és meg tudták erősíteni azt, hogy ők először jártak akkor, és azt mondták, hogy ez egészen más szint mindenhez képest, amit addig Európában láttál. Annyira modern, meg annyira páratlan, gyönyörű helyen fekszik, nagyon jó meg van szervezve minden hiper-szuper, és ugye ebben a projektben ő nem csak a pályát fejlesztette, hanem magát a környéket is. Tehát akinek nem olyan volt a portája, tehát hogyha valahol romos házakat, vagy nem jó állapotú házakat talált, akkor azt ő adott arra a zsetont, hogy azt tessék így kipofozni, sőt volt olyan, ahol az ő kezdeményezése, az ő alapítványa, azok feltérképezték, hogy hol van ilyen problémás lakóobjektum, és oda mentek, és kipofozták, hogy az odaérkező turisták azok ne azt lássák, hogy van gyenge pontja a térségnek. De nem csak abban a faluban, vagy abban a kis településen, hanem a környező településeken is. Ott ugye bevezette ezt a kerékpáros rendszert, mert számítottak rá, hogy ott óriási forgalmi dugók lesznek, ez több ezer kerékpárt vásárolt, amit kiosztott olyan családoknak, akik szállásadók, tehát hogy meg lehet szállni náluk, hogy akkor lehet kedvezni azzal az érkező turistáknak, hogy ne kelljen autózni folyamatosan a pályára, hanem itt a bringa lehet jönni azzal is. Meg számtalan olyan dolog volt neki, amivel tényleg olyanná varázsolta ezt a Spielbergi környéket, hogy azt lehet mondani, hogy ez neki olyan annyira a szívén viselte a sorsát, mint annak idején Michael Jackson Neverlandet. Úgyhogy nekem egy picit ez, meg hát az a különc volt az ember. Tehát ez, hogy mindig farmerban, akármikor, akárhol emellett rendületlenül kitartott. Hát emlékezz vissza rá, hogy Austinban úgy emlékezett rá a Red Bull csapatok, a Red Bull és az Alfa Tauri, nem fekete karszalaggal, meg a szokásos ilyen dolgokkal emlékeztek az elhunyt alapító nagyfőnökre, hanem azzal, hogy farmerban volt mindenki, az egész csapat a versenynapon, a Red Bullnál is, az Alfa Taurinál is, és a Rolling Stones volt a kedvenc bandája. És a grid ceremónia, tehát a rajt ceremónia előtt egy olyan videó összeállítást adtak le róla, amiben a kedvenc Rolling Stones nótája szólt, az volt a zenei aláfestés. Tehát ilyen dolgai voltak, még egy nagyon-nagyon különleges. Nekem volt alkalmam találkozni vele többször is, de az igazság az, hogy ilyen mélyreható beszélgetésben nem szeretett belemenni. Tehát például, hogyha a YouTube-on, hogyha rákeresel arra, hogy interjú Gipsz Jakab, általában mindenkivel tucatjával találsz interjút. Titik Patasic interjút nem sokat fogsz találni. Egy-két rövid nyilatkozat, amit televízióknak adott, például újságnak is. Kettő újság volt, aminek nyilatkozott. Az egyik
a sajátja.
a sajátja a Red Bulletin, de ugye több is volt neki, volt, van a birodalomnak része egy komplett kiadó, ami különböző újságokat gondoz meg, megjelentett meg és terjeszt. De, az egyik egy osztrák napilap, amihez szintén volt a tulajdonosi köréhez köze, annak a napilapnak adott interjúkat, vagy azzal a napilappal beszélt, de ez olyan volt, ez a kapcsolat, hogy valószínűleg az se lett volna, csak már nagyon régen ismerte azt az újságírót, akivel ő ott folyamatosan beszélgetett. És nagyon sok olyan dolog volt, amit a Red Bull jövőjével kapcsolatban, abból az osztrák napilapból tudtuk meg figyeltük, mert hogy oda biztos fog érkezni információ azzal a kapcsolatban, mert mindig azzal az egy újságíróval beszéltett. Egy nagyon-nagyon visszahúzódó ember volt, amikor a verseny hétvégékre is megérkezett. Nem azt láttad, hogy masírozott és dicsőítette magát, vagy fürdött a népszerűségben, vagy akármi, hanem ebben a hatalmas motorhomban, ami van a Red Bullnak, ugye korábban Energy Station volt, utána lejött egy másik ilyen létesítmény, aminek az volt a neve, hogy Holtz House, ezekben mindegyikben megvolt neki a maga kis elkülönített kis szekciója, ahol ő háborítatlanul az aktuális barátnőjével, vagy az aktuális meghívott vendégeivel, ő ott szépen el volt, de nem nagyon vegyült az emberekkel. Nem nagyon vegyült. Tehát ott arra emlékszem rá, hogy a Laudának is például ott az volt, amikor a Battesi szótott, a Laudának is azért kopogtatni kellett, hogy legyenek már olyan kedvesek, jelezzék a Didinek, hogy ő érkezik. Tehát az nem az volt, ahova berongyolok, és akkor ott csá, hello, mi újság, milyen jó barátok vagyunk, hanem az egy olyan privát szféra volt, amit mindenki tiszteletben tart. Nagyon-nagyon ritka volt még az is, amikor megérkezett a pedokban, ugye klasszik farmer, és az az érdekes zakója volt neki. Én nekem mindig az volt a benyomásom, hogy az ilyen erdész zakó, vagy én nem is tudom, hogy milyen jellegű zakóban nyomott, mindig az álló galléros zakó, vagy rajta volt, vagy a vállára dobva, és megérkezett, becsekkolt a pedokba, és rohant azonnal a helyére. Tehát igyekezett kerülni mindenféle feltűnés. Ezért egy kicsit egy ilyen különc zseni. Az biztos, hogy zseni, mert tehát amit csinált, az tényleg az észbontó. Tehát csak, hogy itt most kutakodtam az ő vagyona után, hogy mégis mi maradt utána, vagy hogy hol jegyzik azt a vagyont, amit ez a vállalat, birodalom, meg ez a gépezet, amit ő... Hát ezt egyszerre lehet egy üdítőitalos birodalomnak nevezni, egyszerre lehet média gépezetnek titulálni, egyszerre lehet marketing gépezetnek titulálni, hát hihetetlen, hogy milyen nagy projektek voltak, és itt van a szám, amit ide feljegyeztem magamnak, tessék kapaszkodni, 27,4 milliárd dollárnyira becsülték a vagyonát 2022 júniusában, amivel például a Forbes-nak van ez a listája, ez a világ leggazdagabb emberei, azon a listán idén például az 51. helyet foglalta el. Ez azért brutális, nem?
Ja, de volt ő ennél magasabban is, volt ő az első 40-ben is. Én is nézegettem kicsit ezt a listát, és még durvább, hogy Európában a 12. Tehát idén a 12. leggazdagabb európai volt ő, az ételital területen, fogalmazzunk ki, tehát az ételek és italok területén pedig az 5. egészen pontosan az 5. leggazdagabb volt, akit megelőzték a Mars csoki tulajdonosai, egy testvérpár, továbbá a Nutella tulajdonosa és egy hongkongi úriember, ne bocsánat, kínai úriember, aki alkoholos italokban utazik. Szóval Matesic tényleg egészen kiemelkedő volt ezen a területen is, no, mondjuk így. Meg hát nagyon sok területen, ahogy ez kiderülhetett az elmúlt bő egy órából, és akkor nem is beszéltünk az ő MotoGP-s, mert nem az ő, de hogy a Red Bull MotoGP szponzorációjáról, volt NASCAR csapatuk, együttműködtetnek.
Egy gondolat a NASCAR, meg hogy milyen volt az ő hozzáállás, hogy mennyire humánus pali volt, ugye, amikor a Günther Steinernek kitelt az ideje, abban a Red Bullnak az első szezonjában, akkor nem utilaput kötött a dél-tiroli szakembernek a lábára, és nem azt mondta neki, hogy jó, akkor köszönjük szépen, ennyi volt itt a munkakönyv, lehet menni, hanem kitalálta azt, hogy neki a komoly tervei vannak a motorsporttal, akkor neki Amerikából is meg kell mutatnia magát, mégpedig rendszeresen. Ezért Amerikába küldte Steinert, hogy rakjon ott össze egy NASCAR-os projektet, ami képviselni tudja a Red Bull színeit a legnépszerűbb amerikai versenysorozatban, ami ugye aztán azt összerakta a Steiner, és ez működött is ez a csapat 2006-tól, ha nem tévedek, ilyen 2011 környékéig ment ez a társaság, és egy Red Bullos NASCAR autót még nálad is, Szegeden is láthattunk azon a bizonyos utcai parádén, amikor Sebastian Vettel a Form 1-es autóval körözött a szegedi utcákon.
Ez pontosan így történt, és hát nyilván megjelent a Red Bull terepraliban, az Ausztrál Supercars-ban bajnoki címeket nyertek a AAA-tag együttműködtetett csapattal, és akkor még mehetnénk az extrém sportok irányába. Ugye valószínűleg nagyon sokan emlékeznek, amikor Felix Baumgartner 40 km magasból kiugrott a Red Bull szervezésében.
Nem tudom, hogy annál volt-e nagyobb dobása a Red Bullnak a Forma 1-en kívül, mint a Felix Baumgartner féle stratoszféra ugrás. Tehát gondolj bele, hogy az mennyire látványos volt. Hát nekem a szemem számtátva volt ember, amikor néztem élőben a közvetítést, ugye sugározták az interneten, meg több tévétársaság is műsorára tűzte azt, amikor fölbent a kapszula, hallhattad a rádió kommunikációt, amit az öreg garázsmester, vagy az öreg produkciós mester, aki ezt az egészet koordinálta, amit forgalmazott a Baumgartnerrel, amikor mentek fölfelé, és hogy ugye az az ember ott, amikor kinyílt a kapszulának az ajtaja, és ott megláttad azt, hogy ott a világűr, meg ott a földgolyót, én azt mondtam, hogy te atya, úristen az égben, mi történik itt? Mi fog ebből kisülni? Aztán megtörtént az ugrás. Sikeres volt az ugrás. Az egész világ a Red Bull és Felix Baumgartner lábai előtt hevert. Nekem volt alkalmam beszélgetni vele egyébként az egyik Forma 1-es nagy díjon, egy szenzációs figura, nagyon szereti az autóversenyzést Felix Baumgartner. Még versenyzett is, indult is talán Porsche Superkupában, ha nem tévedek. Ott el is indították, majd kikeressük pontosan, hogy hol, de láttam még versenyezni is. A lényeg az, hogy azóta hasonló vakmerő vállalkozásra már többen is adták a fejüket, sőt, magasabbról, tehát nagyobb távolságról ugrottak ki, meg nagyobb dolgokat hajtottak végre, mint Felix Baumgartner, de nem beszél róluk az égvilágon senki. Nem is tudják azt, hogy az a rekord az azóta már többször is megdőlt. Azt hiszem már többször is megdőlt az a rekord azóta, az a magassági rekord, ahonnan ő kiugrott. De azt a Red Bull azt olyan szinten megcsinálta azt a történetet, hogy ahhoz is gondolj bele, hogy mekkora fantázia kellett. Állítólag a Baumgartner többször is próbálkozott támogatást találni ehhez a kezdeményezéshez, meg ehhez a programhoz, de nagyon szinte mindenütt kosarat adtak neki, azt mondta, hogy sorry, de ez akkora állatság, hogy nincs kedvünk ahhoz adni a nevünket, hogy te kiugrasz, és valahol szétlocsolsz. Tehát ez teljesen, ilyen tekintetben teljesen érthető volt. Viszont a Red Bullnál és Matesicnél ők hittek abban, hogy ezt az elképesztő extremitást, ezt meg lehet valósítani tökéletes mérnöki munkával, meg tökéletes felkészüléssel. Azt is nagyon jól tudták, hogy ebbe tényleg teherautóval kell borítani majd a pénzt. De azt is tökéletesen jól tudták, hogy ha ezt a zsetont ezt ők odaadják, ezt megcsinálják, akkor az emberöltőkön keresztül ott lesz a képernyőn, és a Red Bull logót mindenki látni fogja. És az így is van a mai napig, amikor stratoszféraugrásról beszélünk, mindig a Felix Baumgartner féle produkciót látod, meg mindig az a fő téma, hogy Felix Baumgartner hogy ugrott, mint ugrott, pedig azóta mondom, mert többen is ugrottak hasonlót. Ebben is benne van az a zsenialitás, ami Matesicet jellemezte, hogy meglátta a lehetőséget olyan helyeken, ahol más abszolút nem látott semmit. Nem látta benne fantáziát. Ő meglátta benne a lehetőséget, meglátta benne a fantáziát, investált bele, és bejött neki. Egy géniusz volt, ez teljesen biztos.
Egy igazi géniusz volt, és ez egészen bizonyos, hogy a Formula 1 és általánosokban a sportvilág szegényebb lesz nélküle.
Tudod-e, hogy melyik volt az első két ország Ausztrián kívül, ahol forgalmazni kezdték a Red Bull?
Az egyiket sejtem, ha már így kérdezed, de azért mondd meg.
Magyarország és Szlovénia 1992 amikor ebben a két országban, ez volt az első két külföldi ország, ahol megjelent, ezt én soha nem fogom elfelejteni. 1992 karácsonyát, 12 éves deli legényként családi körben karácsonyoztunk, úgyhogy unokatestvérek látogattak meg bennünket, és hát ugye akkoriban megjelent a Red Bull a magyar boltok polcain, meg ez a reklám a televízióban, hogy a Red Bull szárnya Katar. És hát ugye ez egy szenzáció, hogy vajon mi a fene lehet az a Red Bull, ugye? Szabolcsban élő családként, hát azért nem minden boltnak a polcán feszült ott a Red Bull, és képzeld, hogy az idősebb unokatestvérem, ő tudott szerezni valahonnan egy ilyen négyes pakkot. És akkor a karácsony este, ahogy összeült a nagy család vacsorázni, egyszer csak a Zoli unokatestvérem előhúzta a kabátjában, hogy na ezt figyeljétek, kölykök, mit hoztam itt a Red Bull. Az, amit a tévében láttuk, és képzeld, hogy soha nem fogom elfelejteni, hogy a tőlem néhány évvel fiatalabb sajnos azóta nem él már, a jó Isten nyugtassa unokaöcsémet, ketten elvállaltunk, hogy egyet bepuszilunk. Bepuszítunk ezt a Red Bullt, de ezt úgy képzeld el, hogy utána egy másfél napig tényleg felakadt még a szemük is. Nem tudtak le se verni bennünket, olyan szinten aktívak voltunk. Aztán utána volt egy időszak, amikor eltűnt a boltok polcairól a Red Bull, mert valami olyasmit állapítottak meg, hogy magasabb a koffein tartalma, mint az átlagos koffein tartalma italoknak, ezért kivonták egy rövid időre a forgalomból, aztán új összetétellel megjelent. Én ezt a saját bőrömön tapasztaltam, mondom, 12 évesen, hogy milyen volt az, amikor megtekert, meg megpörgetett egy Red Bull, az a Red Bull, az tényleg szárnyakat adott akkoriban.
Lehet, hogy holnap most kedvet csináltál, meg is iszom egyet Dietrich Mateschitz emlékére. Kedves hallgatóink, ez volt a Formula Podcast Dietrich Mateschitzre emlékező adása. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Idén még 3 alkalommal jelentkezünk, legközelebb valamikor a jövő héten. Addig is keresétek az újságárosoknál a legújabb autósport és formula magazint, mely immáron kapható. Meglepő módon az idei utolsó számunk ez. Továbbá az Autósport Évkönyv 2022, valamint a Szágódás és Cirkusz 2022 című szezon összefoglaló kiadványok megtalálhatóak a könyvesboltokban, valamint a formula.hu webshopjában is. Még van idő karácsonyra beszerezni ezeket, akár magatoknak, akár autósport kedvelő ismerőseiteknek, rokonaitoknak, akár mind a kettőnek, több példányt is lehetséges természetesen venni, és egyébként pedig a Formula Podcast Facebook csoportra hívnám föl a figyelmeteket ezúttal is, ahogy mindig, ahol immáron 5000-en vagyunk, és nagyon-nagyon jókat szoktunk beszélgetni, szerencsére ez változatlan. Jövő héten tehát találkozunk újra, addig is Bethlen Tamás az elnyűhetetlen, Hilbert Péter a művészeti igazgató, valamint Fűzi András az aranytestű Isten nevében is nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és akkor folytassuk együtt pár nap múlva. Sziasztok!
Danke, Didi!
Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast.